Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Jön a mi felfedezés, tehát a kapcsolatoknak a felfedezése, egy másik iránya. Itt kicsit megemlítem, bár másik majd ott a testnél beszélünk, az erotikáról. Az erotika, mint egy új érzelem merül föl ebben az időszakban. Az erotika nem azt jelenti, úgy helyből és eredetileg, mint amit most szoktunk érteni rajta. Az erotika tulajdonképpen az a kezdő, a nemek egymáshoz közeledésének az első olyan fázisa, amikor egy nagy vonzás lép föl a másik nem részéről, tehát egy nagy vonzódást érzek, de még távol vagyunk, elég idegen, és gyakorlat már mint ismeretlen, jó, egy kicsit távoli, és gyakorlatilag abban áll, hogy a bennem lévő, egy másik, az ellentétes nemre vonatkozó összes ideálomat így ráaggatom. Ez az erotika az elsőben, azért olyan gyönyörű. Azért az első választásom elmondhatnám, szóval érted, már csak fekete fiú volt, de már csak azt nem mondtam rá, hogy szőke herceg. Tehát ennyire érted, szóval egyszerűen ráaggatod azt, amit belülről látsz és látni akarsz. Nagyon-nagyon, ez nem baj, tulajdonképpen a távolság teszi, gyakorlatilag átéled azt, hogy egy ideálissal milyen lenne a kapcsolódás. Ezt éled át. És amikor kicsit közelebb kerülünk, különösen fiúk szoktak akkor megrémülni, ez most nem ez a szakasz, hanem kicsit korábbi szakasz, szoktak megrémülni, lányok nagyobbat lépnek felé, jó, ennyire nem akartam, mert még jobb a távolság egy kicsit, mert még ez a ráakaszkodás, tehát ösztönösen így érezzük, a túl közelség gyorsan összehozza, és akkor rövid ideje van ennek az erotikának kifejlődni, nagyon szép érzés, hihetet ezek a plátói szerelmek, ezek a távoli, ábrándozó, szóval hihetetlen gyönyörű. Később is ugye megmarad, csak hozzájön a szexualitás, ami gyorsan azért lehúzza, vagy hát nem lehúzza, hanem áthúzza a testi vonatkozás, az hangosabb. Tehát az erotika egy kicsit halkabb, mélyebb, de a szexualitás az egy gyorsabb. Na jó, nem erről van szó most, jó. Hanem a mi felfedezéshez a kortárs közösségnek a szívó ereje is hozzátartozik. Tehát rendkívül fontos, mert ott tudja leginkább a saját énjét is felfedezni a kortárs közösségbe. Persze ezt már közhely szerint is ismerjük, hogy nagyon fontos nekik a kortárs közösség, csak adjunk hozzá időt, hogy legyenek kortárs közösségbe. Jaj, már megint ott lóksz a csajokkal. Hát kell ennek idő, hogy legyen tényleg ebbe a szeretett tankját leginkább a kortárs közösségbe tudja feltölteni. Nem nálad otthon a krumplis tészta mellett. Tényleg nem. Tehát nagyon fontos, hogy tudjanak együtt lenni, tudjanak beszélgetni a szerintet semmiről. Nem baj az, mert akkor tükrözik egymást, beszélgetnek arról, ami nekik fontos, és amit átrágják, és én így látom, és te így látod, és egyedikiségüket, különbözőségüket, nem tudom, én az egyik ebbe jobb sem tudom. Rendkívül fontos, ennek nagyon nagy a szívó ereje, a megfelelési inger is nagyon nagy, hogy oda fogadjanak be, nem is tud nem kapcsolódni, így is mondjuk, tehát gyakorlatilag ez egy alapszükséglet, hogy oda valahogy beletartozzak. Ezért legyünk hálásak azokért a közösségekért, ahol részt vehet, minél többet, minél több formában nagyon fontos lesz, mert az énje is csak ebbe tud kiművelődni. Igen ám, de belép a nyáj ösztön. Ez egy elég erős, szintén egy szívó erő, tehát jó, kell bulizni meg mindenféle, de észre kell venni, hogy a nyáj ösztönnek van egy nagyon nagy erős hatása, beleolvadni csak valahogy, és valahogy tényleg ott feloldódni, akkor a magányosságot sem érzem annyira, stb. Ennek a nyáj ösztönnek, most mutatom a denevért, nagyon szép kis mintáját mutat. A Frany Tamás agykutatónak a példáját hozom erre, hogy ez hogy működik, és nem baj, ez nem egy borzasztóság, csak kell tudni, hogy a tömeg, vagy egyáltalán ez a nagy tömeg, az mit tud csinálni. Azt mondja. Van Dél-Amerikában egy vérszívó denevérfajta, amely a dzsungelben 30-40 fős kisebb populációban él. Éjszaka járnak vadászni, de jobbára csak egy-két denevérnek sikerül a vadászat. Kevesen találnak olyan emlős állatot, amelynek a véréből jól tudnak lakni. A nappalaikat azzal töltik, hogy vakarásszák egymás hasát, azzal a célzattal, hogy megállapítsák, hogy előző éjszaka melyikük lakott jól. Amelyik jól lakott, attól kérnek. Mert ezek az állatok képesek felöklendezni a vért, és egymást szájból szájba táplálni. Mikor jár legjobban egy denevér? Ha ő bármikor kér, mindig kap. Viszont ha tőle kérnek, ő senkinek nem ad. Nyilván így jut neki a legtöbb táplálék. Feltételezzük, hogy lenne ilyen ideális helyzet, és létezik olyan denevér, aki mindig jól jár. Akkor ez a denevér fog a legjobban szaporodni, pedig önző géneket hordoz magában. Akkor elvileg ennek a génállománynak kellene a leggyorsabban elterjednie a populációban. És mégsem ez történik. A denevérek agya olyan kapacitású, hogy egy 30-40 fős populációt képesek nyilvántartani, monitorozni, figyelemmel kísérni, hogy ki kinek adott, vagy kitől kapott vért. 30-40-et. Tudják, ki az, aki velük szemben önző volt, és annak ők sem adnak legközelebb. Így működnek tényleg. Így az önző géneket hordozó egyedek kiszorulnak és éhen halnak. Ha ezeket a denevéreket, és most jön a fontosság, ha ezeket a denevéreket arra kényszerítenénk, hogy nagyobb csoportokban éljenek, akkor ezen a nagy csoporton belül nem lennének képesek folyamatosan monitorozni, hogy ki önző és ki az, aki mindig ad és mindig vagy nem. Akkor az önzőknek kedvezne a szelekció. Ugyanez lejátszódik az emberi társadalomban is, az emberi közösségekben is. Az ember monitorozó képessége körülbelül 100 fő. Nagyon jó kapacitásúaknál 120, mondjuk ti már nagyon-nagyon jó kap, 130 legyen jó. 100 000 évvel ezelőtt az ősember is 100-200 fős törzsi közösségekben halászott, vadászott, tudta, kivel hányadán áll, kire mit számíthat. Régebben egy ilyen, nekünk még volt ilyen mechanikus telefonkönyvünk, amiben beírtuk, hogy ki a kicsoda, az körülbelül egy 100-as olyan, akiről kapásból tudtad, hogy ez ki. Ha most megnézed a Facebookon a 600 ismerőst, vagy a 960-at, vagy a 1600-at, az lehet, hogy ismerős, de ha arra én egyre, kettőre, ötre csak így találomra ráböknék, hát nem tudjuk, hogy pont hol is ismertem meg. Ki is ez? Ma közös ismerőseket megnézed, kicsit tudod, de nem nagyon. Nincs ott az arca, nincs ott a valami, tehát ez nincs akkor a monitorozó képességünk. Tehát hiába mondjuk azt, hogy ismerem, nem tudod, hogy mit, ki ez? Nem tudod bemérni. Na most ennek ez egy nagyon nagy következménye, ugyanígy az emberi közösségekben. Az agy ilyen mennyiségű információ feldolgozására fejlődött ki. Azóta mérete, komplexitása minimális mértékben fejlődött. Ennyi személyt még számon tudunk tartani, tudjuk, hogy kitől mit várhatunk. Ki a barátom, kivel kell jobban vigyázni, honnan ismerem, mi közünk van egymáshoz. Mi történik az emberrel, ha bekerül egy jóval nagyobb közösségbe? Úgy tűnik, a kulturális evolúció ugyanilyen törvényszerűségek szerint működik. Aki kisebb közösségben, mint például egy család, vagy egy osztály, vagy egy kisebb hely, munkahely is akár, együttműködő, az a nagyobb közösségben, mint például egy nagyváros vagy egyéb tömeges hely, nagyon könnyen válik önzővé és gátlástalanná. Ez nagyon gyakran megtörténik, azt nagyon lehet látni, hogy nem tudom én, otthon nyakkendős úriember elmegy egy idegen országba, valamilyen nyaralóhelyre, hát ottan kivetközik magából, érted? De nem kell vállalni az arcát. Éppen múltkor találkoztam egy ilyen kis hiederrel, és mondja, megy a gigapartira éppen, az említett gigapartira. Mondom, hát milyen pláne van abban a gigaparti? Ó, Rita néni, 500-600-an vagyunk! Hát mondom, és akkor mi van? Hát nem, senkinek nem kell vállalni az arcát. Ez van. Gyakorlatilag egy tömeg, az azzal, most nem az a lényeg, érted? Te vállalod az arcodat, lehetséges, mert ahhoz vagy szokva. De ha bemész egy ilyen tömegbe, akkor ott sokan élnek ezzel vissza, hogy nem kell vállalni az arcát. És rendkívül gátlástalan lehet, és rendkívül minden lehet. Tehát ott azért, ott fel kell vérteződni arra, hogy ezzel találkozhatsz. A tömegjelenség ilyen. Tehát ez a nyájösztön, mert ő is abba érzi jól magát, de itt vannak ennyien, nem lehet monitorozni. Volt például egy olyan, egy gyerekünknek is volt egy ilyen, mit tudom én, udvarolt neki, vagy nem tudom, mit csinált, volt valami, és akkor mondtam neki, mondom, te hívd meg ide. Meghívta, és nem jött el az űrge. Nem jött el. És akkor az érezhető volt, hogy neki is az, hogy hát ez gyenge. Ezt nem gondolta volna. Nem vállalta az arcát. Úgyhogy azért azt inkább ajánlanám, amikor azt mondjuk, ugye, hogy jaj, ide ne hozd. Hívd meg. És ebben kiderül, hogy vállal, hogy érted, van-e arca, hogy tud-e elé lépni azokkal, akikkel én kapcsolatban vagyok, és egy nagyon fontos a személyes kapcsolódás, az átlátható közösség. Ez egy óriási nagy védelem ezzel a fajta beolvadás ellen, és nagyon nagy, tehát ez egészen biztos, hogy nagyon, nagyon fontos ebben a folyamatban is. A körülmények ismerete, átlátható körülmények legyenek, gyakorlatilag ez egy érdemes, és ugyanazt mondjuk például az elfogadottság, akit otthon elfogadnak, bizalommal kezelnek, és valóban tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen bizalmi kapcsolatra építenek, kevésbé keveredik be személytelenebb, nagyobb társaság, olyan rossz társaságba. Tehát az elfogadottság otthon, a bizalom otthon segít ez ellen a félelem ellen, tehát amikor félünk, hogy jaj, mert rossz társaságba keveredik. És a vezetőképzés. Semmi más nem tehetünk szülőként, mint azt mondjuk, hogy tulajdonképpen vezetőképzést végzünk. Igazából nem mehetünk a gyerekekkel oda. Most már minden lesz. Hiába kérdezgeted, hogy jaj, nem lesz ott alkohol, nem lesz ott szex, nem lesz ott drog. Lesz. Lesz minden. És mégis, persze, hogy lesz. Hát nem, érted? Van. Mindegy. De nem ez a kérdés, hogy van-e vagy nem. Miért? Te odamész, ahol van szex, van drog, van alkohol. Te is odamész. És meg tudsz állni. Tudom, hogy még az ítélőképesség nem fejlődött, stb. De bízni kell benne. Csak azt tudod csinálni, hogy ő vezető belül önmagát is. Tehát bízok már abban, körülnézem, körülmények, személyesség, átlátható közösség, stb. És utána azt mondom, hogy tényleg bízom abban, hogy belülről vezérelt ember van ott. Azt mondja. Kérdez egy szülő, ha a fiam a lányom 15 éves és különböző gyerekek társaságába jár, arról kell gondoskodnom, hogy ő legyen a többiek vezetője? Igen, tehát az én fiam a hangadó. Akkor az sem baj, ha a többiek csak középszerűek. Miért ne? Nem lehet mindig mindenki igazi erős vezető. De fontos, hogy így tekintsünk rá. És mintegy a társunkkal, a társ vezetővel beszéljünk vele. Na? Mit csinálnak a haversrácok? Hogy vannak a lányok? Tehát nem éppen mindig áll ez egy másik légkör. Nem gondoskodni, aggódni, hanem mint vezető a vezetővel. Mit csinál a csapatod? Így. Tudni, hogy ő az irányító, és ehhez mérten szólni hozzá. Nem folyton aggódni, hogy jaj, most te mit csinálsz, az hová jársz, kik ezek, jaj. Nem. Az én fiam a vezető. Nem az a kérdésem, hogy mindenki kedves vagy rendese, nem. És ha ez a gyerek nem kifejezetten vezető, hanem inkább alkalmazkodó típus, kérdezte a szülő, minden ember vezető típus. Vannak, akik csendben vezetnek, és vannak, akik hangosan. Mindenki tud vezetni, kérdezte, így nézett a szülő. Igen, mindenki. A lusta melankolikus típus is. Ezt is meg lehet tanulni? Meg kell. Meg kell. Ez a döntésképesség, ezért vettük át, a döntésképesség nevelhető. Tehát itt már nem lehet más csinálni, mint ezt a vezetőképzést, és abban bízva, ugye, hogy ő fog oda kerülni. Itt érünk el oda, ebben a fázisban már nem lehet a szülők védőszárnyai alatt felnőtté válni. Nem lehet. Tehát nem úgy van az, hogy még egy kicsit, és akkor majd megérik alattam a védőszárnyam alatt. Megérik, és akkor, ha akar, akkor kirepül. Hát, ezt felejtsük el. Itt nem lehet megélni, megérni. Tehát a szülők védőszárnyai alatt, és ez az időszak, amikor 16-17 éves körülbelül már, 17-18 éves gyerekek, itt kezdett az a rész megérni, hogy csukd be a szárnyadat, vidd el onnan, és ez a bizonyos megerősített, tehát a bizalommal megerősített önbizalom, az a vezető, ugye, akkor ki tudjon lépni. Milyen kis dolgok szükségesek? Erről már beszéltünk, azt hiszem, egyszer egy másik formában, ez a bizonyos életbátorságra van szükség. Mi az életbátorság? A többiek és én hétköznapi helyzetben. Tehát érted, nem a Monteverestet kell megmászatni vele, hanem hétköznapi ügyeket is rábízni. Menj el a bankba, menj el a nem tudom, Jézus már, én azt sem tudom, hogy hol van. De igen, hétköznapi ügyeket, felnőttes ügyeket is tessék, intézzél el, csináld meg, gondoskodjál adott esetben magadról, a másokról, stb. Vállaljál felelősséget, kicsi dolgokban is. Tehát láttam olyat, érted, hogy hihetetlen, hogy 17 éves lányának fölvagdosta a paradicsomot. Édesem, itt a kis paradicsom. Gyerekek! De láttam már, 30 évesnek is fölvagdosott paradicsomot. Szóval ez nem vér, és nem csak a paradicsom. Tehát érted, hogy jaj, most akkor még ezt kicsit megcsinálom, meg ne. Nem. Tehát ezt már nem lehet. Most már el kell kezdeni menni afelé, hogy ezt az életbátorságot szerezze meg, tapasztalja meg, de hát adjunk neki rá lehetőséget. Tehát a hétköznap, te csak tanulj, fiam, majd mindent elintézek. Hát úgy szúrtad el, ahogy van. Tanuljon, és oszta be az idejét, és intézzen el minden. Jó, nem minden, de a felét. A felét intézze el. Nagyon fontos. De rendkívül fontos. Ne nyúj hozzá, hogyha nem sikerült. És nem azért, mert csúnya rossz vagy, és te nem tudsz. Igen, adott esetben besegíthetünk, de vigyázz, nem alakul ki ez az életbátorság. Azt mondja például múltkor, 27 éves fiatalember, na mondom, te még otthon, igen. Hát tudja, Rita néni, hát én el nem tudnám képzelni, hogy én megírnám az adóbevallásomat. Én meg az adóbevallásodat, érted? Próbálja meg, nem fog sikerülni az elején. Lesz kis bünti, nem baj. Tehát rendkívül fontos, hogy kis tévedésekkel is, meg stb. Is együtt legyen meg ez az életbátorságnak a napi gyakorlatai. Jön az érték felfedezés. Ugye ez volt a mi felfedezés, a kapcsolatok felfedezése, stb. És jön az érték felfedezés. Most azt jelenti ez, sokféle értéket megismert. Ugye ebbe az egész zavarodottságban mindent meg is kérdőjelezett, mindenki hülye, néhány érték van, azt én ismerem. De jó, igen. És most jön az, amikből ezekből kiválogatom, mi az, ami számomra érték. Számomra. És akkor ez gyakorlatilag megint lehet, hogy leválik attól, ami a szülei értéke egy darabig, vagy lehet, hogy teljes mértékben, de nagyon fontos, hogy megrágcsálja az összes értéket, hogy ez valóban számomra is fontos-e. Szintén Konrád Lorenznek a felhívása tulajdonképpen, egy ilyen szakulin rák, így hívják a szakulinizációnak az alap dolgát, egy szakulin rák, ez még lárva formájában van, rendkívül jó, életképes, nagyon jó szaglószerve, érzékszervei vannak, mozgásszervei, mindene nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát tényleg egy kifejezetten jó kis, valami kitűnő érzékszervekkel rendelkező kis rákocska. De ez egy élősködő rák, amint kicsit fejlődik, akkor bebújik, ez egy másik rák már, tehát ez nem a szakulin rák, hanem ő oda bebújt, és csak az ivar mirigyei vannak kívül. Tehát ráépül annak a másik ráknak az egész a táplálék csatornájára, mindenére ráépül, élősködő, kész, puff, bemegy, és ott jön a kész kaja, hát miért nem, instant minden. Kész, jó, és akkor, amikor felnő, és kifejlett rák lesz, ez a szakulin rák, már csak az ivar mirigyei ekkorába jönnek ki, és mi a következménye? Minden érzékszervét leépíti. Az egész idegrendszerét leépíti. Erre mondja azt Konrád Lorenz, hogy vigyázat, az életképes növekedés maradt el, leépítő evolúció történt. Mi ez? Fejlődés volt, úgy néz ki, mint ami fejlődött. Evolúció volt, hiszen lárva állapotból kifejlett lett. Jó. És mégis leépítő volt, mert mintha kifejlett lenne, mert mindenét leépítette, csak az ivar mirigye maradt meg. Nincs már szaglószerve, rágószerve, érzékszerve, mozgásszerve, semmilyen nincs. Leépült, mert, és itt van, mert csak a kész mindent. Érted? Nem kellett megdolgozni érte. Nem volt konfliktusa vele, nem kérdezte meg magától, hogy én ezt tényleg akarom, vagy nem. Így szoktuk, fiam, ezt kell csinálni. És ez egy leépítő evolúciót eredményez. Tulajdonképpen itt van a folyamat, ugye kitűnő érzékszervek, idegrendszer, mozgásképesség, gazdaállatot talál, táplálékszívó tömlőt mereszt szépen, és azután elveszti a mindent. Leépül ez a sok jó adottsága, amivel volt. Mi ez számunkra, mit mond ez a szakulinizáció, mit mond számunkra? Vigyázat, az instant tudással, az instant meggyőződéssel, az ízléssel, a véleménnyel és a hittel, érted? Amit ezt mondták, így kell, így öltözködünk manapság, ezt hisszük manapság. Ez a vélemény, érted, megmondóknak. Inkább mindent, hogy úgy mondjam, köpjön szembe először. Nagyon fontos. Kérdőjelezze meg. Tényleg így van? Tehát érted, ne szívjunk be mindent. Egyébként nagyon egy instant társadalomban vagyunk, mert gyorsan megy. Érted, instant tanítani is gyorsan. Ebben az iskolában senki nem tanít instant, de nagyon sok olyat ismerek, érted? Zúgy kész, itt a megoldási képlet, itt kell csinálni, kész. Nem áll gondolkozzá rajta, nem áll elmorfondírozzá rajta, és ugyanúgy a hitünkben is. Kész, ezt így csinálta mindenki, neked is így kell csinálni. Kérdezd meg, hogy ez tényleg így van? Nem hiszem el, kész. Miért volna így? És a többi. Emlékeztek a guru? Kérdezd meg, miért van ott a macska? Kikötve. Nagyon fontos, hogy ezeket minden, ugye mondom, hogy instant a társadalom, és te gondolj bele, csak egy instant levesbe. Ha te mindig instant levest csinálsz, fogsz tudni csinálni egy rántott levest valaha? A legegyszerűbb leves a világon? Nem, mert fogalmad nincs, mi van abban a nyomorult porba. Érted? Nincs fogalmad róla. És ez nagyon fontos, mert nem is jelenik meg az a kreativitás. Teszek bele ezt, meg ezt, ahogy én csinálom, fiam. Ahogy én csinálom. És az nem olyan lesz, hogy te. Rendkívül fontos. Sok mindenbe kipróbálni. Én. És ez most ebben az időszakban nagyon-nagyon nyitott ablakokra talál. Szeretne? Egyed ilyen főzd meg. Ne úgy kapszulát benyomod. Hát érted? Fontos, de a tudásban is, a meggyőződésben is, az öltözködésben, a minden, a barátválasztásban, az értékválasztásban most fontos lesz. Ez lehet a felfedezés tulajdonképpen, ami egyszerűen megakadályozza azt, hogy tömegember legyen valaki. Most van annak az ideje, hogy ez ne következzen be. Ez a bizonyos leépítő evolúció. Jó. Mit tehetünk ezért még konkrétabban? Ugye hát ez is mondtuk. Élményközeliség rendkívül fontos. Ugye már megint mondtuk, úgyis nyitva van rá az időablak. az értékeket élmény közelbe hozni. Tehát ez az, amikor azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ne magáért a tudásért fog tanulni, amin az élménye van benne, és amit szeretnénk, hogy meg akarunk csillogtatni, mert ez valóban érték, azt hozzuk élmény közelbe, de azt lehessen átélni, érted? Egy emberben, egy irodalomban, egy megdöbbenésben, egy konfliktusban, egy valamiben, tehát stb. Emlékeztek, talán emlegettem azt az indián kis mesét, amikor mondja az öregapó a fiának, vagy az unokájának, hogy ugye, hát fiam, mindannyiunkban két farkas van, tudod. Az egyik a jóság, a kedvesség, az őszinteség, a szeretet, az áldozatkészség, a nem tudom micsoda. A másik a hazugság, az önzés, a mocsokság, a mit tudom, jó, mindenféle rosszat elmond, igen. És nézze, de hát nagyapó, és melyik farkas győz? Az, amelyiket eteted. Az a farkas győz. Mindenkibe benne van, mind a kettő. És most az élményeken keresztül tudod őket etetni. Nem az instant, hogy ezt mondtuk, és ezt így kell hinni, meg így kell tudni. Nem. Erről van szó, az élményközelség nagyon-nagyon sokat számít ebben a helyzetben. A megérintő érzelmi átélés. Persze ezt tudjuk, csak nem tudom, hogy csináljuk-e tanításban is mindenhol. Mondom megint, agykutatók. Rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerekek érzelemvilága, és ez elsősorban a 18 év körüli kor, addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék a hangsúly. Nehogy legyen ilyen is, mert van, ahol nincs ilyen se, de hogy a hangsúly. Az érzelmi, a művészeti jellegű nevelés az iskola első számú feladata kellene, hogy legyen, mert ez az, ami elengedhetetlen a magasabb rendű agyműködéshez. Agyműködéshez. Egy nagyon motivált, érzelemgazdag belső világgal viszonyulva sajátítja el az ember az új ismereteket, így tehet csak felfedezéseket. A kreativitás fokozásához kell, hogy az ember belső világa folyamatosan gazdagodjon. Én például ezt a zenétől kaptam, mondja Frany Tamás. Azt mondja, a gimiben szinte kizárólag zenéltem, a kötelező tanulmányokon túl éppen, hogy mással nem is foglalkoztam. Frany Tamás agykutató, az első Bolyai díjnak a nem tudom micsodája, nem tagozatos gimnáziumban járt vidéken. A gimnázium nem arra való, hogy kis egyetemeket csináljuk, mondja ő, hanem arra, hogy ezt a befogadás pályáját ilyen szélesre, mert a kreativitás ezen fog állni. Az érzelmi gazdagságon. Tehát gyakorlatilag ezeket a pályákat kellene szélesíteni, hogy azután, nem beszélve arról, hogy ez segít ebbe a bizonyos szakulinizáció elkerülésébe is. De mi van még itt? Álértékek leleplezése. Tehát beszélni arról, beszélgetni arról, megfigyelni arról, hogy ugye vannak olyan dolgok, amelyek, hát nézzétek, mindenből lehet jó is, meg rossz is. Tehát a szeretet is tud, hogyha nem megfelelő arányú, ugye a majom szeretet. Ugyanaz a szeretet. Pocsék, káros. A tűz, hogyha jó célt szolgál, csodálatos. Ha nem, akkor elégeti a mindent. Ugyanígy mindenből lehet, az arányon nagyon sok minden múlik. És ahogy azt a saját helyén, a helyi értékén használjuk. És ezért nagyon fontos megnézni azokat az álértékeket, megnézni olyan értékeket, hogy hú, azt hittem, hogy ez pontosan sztároknál lehet nagyon jól megfigyelni. Ó, minden jó megy. Nézzél mögé, egy egészen egyszerű embernek az életében lehet, hogy boldog. Nézzél mögé, mik az igazi értékek, mik azok, amik hogy valósulnak meg, stb. Nagyon fontos. Az arányra éppen ez a Frany Tamás mondta, hogy az ő kémia tanára minden egyes nagy témánál egy viccel vezette be a helyzetet, vagy azokat a témákat, és amikor ezt el akarta magyarázni, hogy a kémiában is, és ugye mennyire fontos az arány, akkor ezt a viccet mondta el nekik, és ezt mai napig megjegyezte. Egy férfi bemegy egy exkluzív vendéglőbe, és csigapörköltet rendel. A pincér csak hamar ki is hozza. A vendég neki lát, kóstolgatja, majd újra hívja a pincért. Mondja csak, nem sertéspörköltet hozott nekem úgy véletlenül? Kedves uram! De tényleg nem azt hozott? Hát látom, maga igazi ínyenc, de ha már így szóvá tette, és tényleg magunk között maradjon, bevallhatom, hogy egy kis disznóhúst azért szoktunk hozzátenni, ez igaz. Igen? És milyen arányban? Hát nem vészes, úgy egy az egyhez. Ez az arány. Hogy mindenből lehet egy másik, tehát nem az, hogy új, csúnya dolog a pénz, de hogy csúnya dolog, érted? De az arány nem mindegy. Júj, csúnya dolog ez. Mit tudom én, csúnya dolog. Jaj, ez olyan világi, ez a szexualitás. Ha helyén van, annál gyönyörűbb nincs a világon. Érted? És ugyanígy mindennek, és ezen érdemes most a felfedezés fázisában sokat-sokat beszélgetni, élményeket kapni és leleplezni ezeket az állértékeket. Kellenek az azonosulás mintái, ugyebár a mintaadó személyiségek. Tehát ugye egyszer ugye tanultuk is, morális értékeket kizárólag azonosulással tanulunk. Minden morális értéket. Igazmondást, becsületességet, tisztességet, ragaszkodást, hűséget, nem tudom, csak azonosulás útján tanulunk. Ha nincsenek ilyen személyek, akikben láthatjuk ezeket megvalósulni, hát akkor nincs kivel azonosulni. Tessék. Válasszunk példaképet, egy olyan személyiséget, akit mindenkinél jobban csodálunk. És próbáljuk meg őt utánozni, például a kapcsolatainkban. Mit tenne most ő a helyemben? Ilyenkor úgy járunk el, mint az a számítógép használó, aki az új gépére úgy viszi fel a programokat, hogy már belőtt működő gépről kábellel átmásol. Sok fáradtságot és időt megtakarít ezzel. Ez az, amikor például, hogyha lehet egy olyan, akár egy szentünk, akár egy olyan, akit így ismerünk, és egy szent életű valaki, vagy legalábbis tényleg egy olyan, hogy ó, ez klassz. Vagy akár tényleg, és ez most nem a nagy szavak, hogyha Jézust ilyen személyesen ismerjük, mit csinálna most a helyemben? Tényleg mit csinálna? Vagy az üzonya mit csinálna a helyemben? Hát azért nagy mérlegelésnek lehetünk. Tehát érted, szóval nem ezt a sablonosat, de azért jó kis mérlegelési pont. A serdülőnek felfokozott szüksége van jelentős felnőttre, akivel azonosulhat. Az identifikáció által a serdülő bekebelezi a csodált felnőtt tulajdonságait. Hogy ez bekövetkezzék, fontos, hogy a szülőkön kívül más felnőttek is tartós érdeklődést tanúsítsanak a serdülő után iránt. Azt tudom, így, aki érdeklődést tanúsít irántam. Tehát nem akit főtoltak egy polcra, hogy nézd meg, milyen mintaszerű, hanem aki érdeklődik irántam. Volt egy ilyen atyai jó barátom, de tényleg hihetetlen, nem volt tökéletes. De gyerekek, hát így néztük, hogy mit csinál, és sokat tanultunk tőle tényleg ebben a helyzetben. Tehát nagyon-nagyon fontos ezek az azonosulási minták. Nézzük meg az Isten felfedezést. Az Isten felfedezésben, azaz irányadó, minden emberben van egy Isten alakú űr, amelyet csak ő tölthet be, az Isten. És ezt személyesen kell majd megtalálnunk. Ez nagyon fontos ebben a felfedezésben, hogy keresem magamban azt az űrt, ami őre vágyakozik. Tehát nem szabályokat, nem törvényeket, nem vallásokat, meg csinálásokat, meg szokásokat, hanem ezt az űrt keresem, ezt a vágyakozást. Ezért nagyon jó, egyébként nagyon érzékenyek ez a korosztály, rendkívül érzékeny a spirituális témákra. Nagyon szívesen beszélget nagy kérdésekről, nagyon szívesen faggat, kérdez nem mindig a szülőket. Kételkedik, de a kételkedés is jó ebben, és filozofál ebben, tehát megnézni azokat, hogyan is vannak, mit mondanak erről, mit nem mondanak, hogyan csinálják, stb. A tanulmányokban hogy tudjuk ezt támaszkodni? Hát a csodálatos részt, érted? Az Istenre vonatkozónak a csodálatosságát. Tehát nem az adatokat, nem hogy hány proféta van, nem hogy az egyháznak hány parancsa van, és hogy ezt ki nem tartotta be, és ki igen. Tehát nem ez, hanem hogy milyen csodálatos a teremtés, a másik ember, a férfi, a nő, ennek a kapcsolata, egy gyerek születése, egy ember születése, egy kismadár, érted? Amelyik egy körömnyi, gyűszűnyi fészket tud csinálni, vagy mit tudom én egyáltalán ezt a csodálatot. Tehát ezt kellene, hát itt van az élmény közeli tanításnak a lehetősége, mennyire nagyon csodálatos ez az Isten. És hogy ez az Istennek van hozzám szava, és ez itt fel kell eleveníteni hozzá a saját életem élményeit, azt a hétköznapit, hogy most találtam egy, nem tudom én, egy üres széket pont a barátnőm mellett, amikor jöttem. Ó, uram, azért ez klassz, köszi. Tehát érted, hogy lehet ezzel az Istennel beszélgetni, meg lehet kérdezni, lehet neki azt mondani, hú, hát ezt nem köszi. Mi volt ez? Te, Istenem, hát te figyelj, ez a dolga, te. Hát, miért engedted, hogy szakítsunk? Meg fogod tudni 15 év múlva, amikor úgy visszanézel, atyám, de jó, hogy nem folytatódott. Érted? Nagyon fontos, hogy kialakuljon egy párbeszéd ebbe a felfedezésbe, ezzel az Isten, és észrevegyed, hogy a gondviselő Isten van veled, tehát biztosan, hogy ott van. Tehát, és ez az időszak, lehetősége legyen kérdezni, beszélgetni, és elfordulni. Gyerekek, ha a jó Isten megadta azt a lehetőséget, hogy szabadon választhatjuk őt, hogy szabadon válaszolhatunk, most mi szülők ne legyünk már okosabbak most. lehessen elfordulni is. Lehessen azt mondani, te, én most ezt így, ez nagyon fáj nekünk, persze. És meg is mutathatjuk, a hitelesség nagyon fontos, nagyon fáj. Látod, nekem ez nagyon-nagyon lényeges, hiszen mindenemet tőle kaptam, elmondhatod, hogy te neked miért fontos. De lehetősége legyen arra, hogy én most egy kicsit hátrébb megyek, meg fog születni a vágyakozás, biztos, és nem, tehát jó, Isten nem hagyja el, még kevésbé, mint te. Tehát ez egy hihetetlenül fontos, de keresse a mindennapjaiban ezt a beszélő, a hozzá beszélő Isten biztos, hogy beszél hozzá, már nagyon-nagyon akarja, hogy megszülessen benne. Barsi Balázsnak van egy ilyen nagyon fiatalok, nagyon ajánlom, szombatesti emlékedések, ilyen korúakkal beszélgetett ebben a könyvben, mint a 12-esek pont. Azt mondja, minden pillanatban hív az Isten, és minden másodpercben ad jeleket. Csak már jól begyakoroltuk, hogy ezeket ne vegyük hívásnak és jelnek. Sajnos egész emberi neveltetésünk, tanulásunk azzal a szánalmas következménnyel jár, hogy lassan beleszünk öltözve egy vértezetbe, aminek az a feladata, hogy az Istentől érkező jeleket és hívásokat elhárítsuk. Sok csodálatos dologról egyetlen szóval csak ennyit mondunk, virágok. Hát csodáld meg! Hát hihetetlen... Az egész mindenség, minden, ami veled és körülötted történik, minden, ami csak van, hívást közvetít. Isten hívását, és ezért jel. Miért mondod, hogy Isten nem szól? Egyebet se tesz, mint szól. Mindig szól, mindig megszólít. Csak nem fogod fel minden pillanatban az üzenetet és a hívást. Mintha a mikrofon hangját csak puszta hangok sorozatának fognád föl, de nem figyelnél a beszédre. Isten hozzád intézett beszéde mindaz, ami van, mindaz, ami az életedben történik. Kemény és gyengéd, erős és mégis halk isteni beszédez. A hívások és jelek szüntelenül adódnak számodra, csupán arra lenne szükséged, hogy jelen legyél az észlelésre, hogy figyeld ezeket, és nem mondom tovább, majd elolvasod. Tehát nagyon fontos a gondviselő, személyes Istennel való közeledés és felfedezése ennek a kapcsolati lehetőségnek. Tulajdonképpen a meghódítás az utolsó fázisa, azt a jövő alkalommal megcsináljuk decemberben, a kritikával együtt, ez egy jó gondolat szerintem, ahová érdemes eljutni, oda nincs rövidebb út. Tehát ennél most ne álljunk le, mikor megvan ez a felfedezés, megvan ez a csodálkozás, itt nem szabad leállni, mert megreked a személyiség, és pontosan oda nem tudunk eljutni, ahova ez a leggyönyörűbb született, szóval, mint a szülőcsatornában úgy megállnánk. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy végig kell küszködni. Ez egy küszködős életkor, mert azért ez a sok kérdés, ez a sok vágy, ez a sok micsoda, és most mit válaszol, és hogyan, és én ebből hogy fogok kijutni, ez azért egy harc és egy küzdelem, ezt majd legközelebb megnézzük. És most itt ezt meg szeretném mutatni, hogy mi a felnőtt feladata ebben a helyzetben. Már nyitott tenyérrel szeretünk. Nyitott tenyérrel. Tehát ez azt jelenti, hogy lassan befejezzük ezt a fajta nevelést, amit eddig csináltunk. Lassan most már oda kell, érted, ki kell tenni. Na most ez egy eléggé nehéz. Tehát azért ez nem könnyű ebben a helyzetben, de hogyha ezt nem tesszük meg, akkor gyakorlatilag ott szorul meg ez a személyiség, és tényleg nem tud a saját lábára állni. Most azt keresem, hogy egy kis végszónak, ahogy az állatvilágban ez a nyitott tenyérrel szeretés történik, hát ez egy nagyon érdekes kis dolog. Sehol, semmelyik élőlénynél nem maradnak ott a szülők. Különböző változatai vannak ennek. A mesébe se, ugye, hát ezt sokszor felidéztük, ugye, nem úgy van az, hogy na gyere, most én akkor eljövök veled az üveghegyre, gyere, majd föltollak, ne félj egy kicsit se, majd én mindig, apád is jön, ő meg húz. Hát ezt nem kéne, érted? Mit tehetsz? Hamuba sült pogácsákat adhatsz, amit 16 évig megsütöttél, 17 évig, jó? Beteszed szépen a zsákba. Ja, itthon ne hagyd a zsákot, hát ezt még mondhatod, jó? És aztán még azt, hogy jó legyél, fiam, jó, igen? És akkor imádkozhatsz érte, és a többi, és neki magának kell elindulnia. És mi lesz? Vissza fog csúszni az üveghegyről? Ha-ha, ötször legalább, mindig. Vissza fog csúszni. Majd segítséget kér, majd megerősödik, majd kitalálja, majd érted, és följut, és meg ilyen, és majd maga választ királylányt, és majd azt hazahozza. És akkor a fele kiállságod az övé lehet. Tehát olyan nincsen, amelyik elkíséri. Sehol se. És szépen vissza, tehát a királyi énjébe öltözve vissza fog jönni. Szóval a többiek is, az állatvilágban is így csinálják. Ugye a sas, egy kicsit drasztikus a sas. Azt azért ismerjük. Ugye, amikor úgy látja, oda viszi, szépen, hát jó, magasan élnek, oda viszi a szélére, és mit csinál? Kilöki. Azért még szép, mert hogyha zuhan, alá megy. gyerekek, alámegy, először még alámegy, és akkor képzeld azt a zuhanót, mert micsoda ereje van. Csodát, a teremtés gyönyörű. Jó, fölviszi még egyszer, és mit csinál? Kilöki újra. Annyiszor kilöki, amennyiszer egyszer csak nem tud elmenni. Olyankor a sasok olyan messze mennek, hogy egy-két évig vissza se jönnek. Azért ezt képzeld el, egy-két semmi, se híre, se hama, puty, kész, és elment. És utána visszajön, és élete végéig ott marad. Ez a sas. A patkány egy kicsit más. Azok, de azok sem maradnak ott. Amikor a fiatalok ugye beköltöztek a fészekbe, akkor a szülék mennek el. Képzeljétek el, akkor a szülők ott hagyják a fészket, és ott hagyják magukba, hogy boldoguljanak maguk, és ők új, érdekes ez a patkányoknál, új fészket alapítanak. Na mindegy. Erre azt mondja valaki, egy másik kutató azt mondja, hogy persze, hát te vagy a kályha, de ki hallott már olyan kályháról, amelyik fut az ember után, hogy hadd melegítsek, hadd melegítsek. Persze, te vagy a kályha, vissza fog jönni. Te ott melegítsél, duruzsoljátasd meg az otthon, nagyon finom lesz, jó van, de engedd el, nyitott tenyérre szeretünk. A legklasszabb a mackó, és akkor ez lehet egy zárszó is esetleg. Ezt Bácskai Júlia mondta a kályhát, és Mohás Liviától vettem a mackó példát. Azt mondja, az etológusok felfedezték ugyanis, hogy a medve mama megtanítja a bocsoknak, hogy bizonyos hangjelekre azonnal kapaszkodjanak föl egy fára, mert veszélyben vannak. Aztán, ha elmúlt a veszély, a mama megint más dallamú hangokat hallat, amire bátran lejöhetnek onnan. Egyszer azonban a medve családban is eljön az idő, amikor medve anyó úgy látja, hogy felnőttek már a bocsok, el tudják látni magukat. Aznap is fölküldi őket a jól ismert hangjelzéssel a fára, és ezután elmegy. Vissza se néz. A bocsok várnak, várnak, mint mindig, de mostantól kezdve nem lesz gyertek lefelé dallam többé. Az éhség nagyúr végül az hozza le őket a fáról, és ezzel meg is történt a beavatás, felnőtt medvének számítanak. Tehát ilyen. Még a Fülemilét elolvasom, azt mondja, Fülemile. Megláttam egy könyvecskét, akkorát, mint a tenyerem, ez volt a címe, miért énekel a Fülemile? Na mondom, ennél ostobább kérdést, meg jó, hogy nem azt kérdi, miért szalad a nyúl. Legalább megtudom, megvettem, megtudom, hogy miért énekel a fülemüle. Egy életre szóló leckét kaptam. Sok madárról van benne szó. A fülemüle külön ki van emelve, ezért ez a címe. Amikor a kis pici fiókák kibújnak a fészekből, a fülemüle apuka, mert csak ott az apukák énekelnek, éjjel-nappal fújja az éneket a kisrácok fülébe. Nem értette a professzor, hogy miért nem hallgat el éjszaka. Nem elég, ha nappal dalol nekik? Nem! A két kis madárfiút kivette a fészekből, és mesterségesen táplálta 3 hétig. Aztán visszarakta a fészekbe. 6 hét után már nem dalol az apuka sem. Felnőttek, ivarérettek lettek, kirepülnek, de ezek, akiket mesterségesen tápláltak, nem tudtak énekelni. 3 héten át nem hallották az éneket, a másik 3 hét meg nem elég, hogy belemenjen a dallam. Rikácsoltak, de rettenetesen. Kirepültek az erdőbe feleséget keresni, és minden hölgy elmenekült. 2 nemzedék elpusztult, mert nem hallgatták a gyerekek a 6 héten át az apa énekét. És nagyon érdekes, tehát a fülemüle apáknak az a pici idő éjjel-nappal kell fújni. Nekünk sok idő van, utána nem fújnak, utána megy a gyerek és énekli azt, amit tanult. Nálunk is így van, de nekünk nem csak 6 hét van. Itt volt 16, 17, majdnem 8 év. Fújtuk, és fújjuk is. Néha éjjel-nappal fújtuk, emlékeztek? Nem aludtunk az elején, senki. Meg most se alszunk, mikor ott vannak a buliba. És akkor fújjuk az éneket, és egyszer csak abba kell hagyni. És akkor repülni kell, és fújni fogja az éneket. Biztos? Biztos? Tehát egy új születés van, bele van teremtve ez az új születés. És biztos, hogy az, aki teremtette, hát most pláne nem hagyja magára. Tehát ebben biztosak lehetünk. Kísérhetjük őt másképp, de most már nyitott tenyérrel. Tovább fogjuk folytatni, mert még nem röpültek el ebben a fázisban, tehát nem röpültek el, csak itt állnak a nyitott tenyerünkön, és néha így löködjük őket, hogy menj már, és meg fogjuk nézni a jövő alkalommal, hogy milyen gyönyörű az, amikor tényleg szájra kelnek, és mindezt az én, te, mi, érték, Isten tartalmat meghódítják. És megszületik az a királyi én, akiből egyetlen van az egész földkerekségen, és aki neked is, és a jó Istennek is társa lesz. Hát ezelőtt állunk, és köszönöm szépen a ma estét is.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt két hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.